Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Czap Zsolt atyával, a Kispest Pesterzsébeti kerület esperesével és a Budapest Pesterzsébeti Szent Erzsébet főplébánia plébánossával Pél Gabriella beszélget.
Megkértem a híveidet, a közösséget tagjait, hogy jellemezzenek téged, és a következőképpen jellemeztek. Zsolt atya szerintem vicces, jófej, laza, lelkes, figyelmes, jóindulatú, okos, intelligens, nem beképzelt, csak kellő önbizalommal rendelkezik, sportos, határozott, jó előadó, magyarázó, tanító, közösségépítő, gyermekszerető, de mindenkivel megtalálja a hangot, példamutató. Rossz tulajdonsága nem jut eszembe. Nagyon mélyen hisz a katolikus egyház tanításában, és ezért hiteles, amiket tanít. Nem fellengzős, le tud menni az átlagember szintjére, de mindig tanító céllal próbálja ösztönözni az embereket. Szeret saját életéből példákat hozni. Ettől emberi. Nem tartja magát tökéletesnek, bár sokat tesz azért, hogy mindig fejlődjön. Ez inspiráló lehet másoknak is. Mennyire érzed jellemzőnek?
No, hát ez nagyon kedves. Kicsit az jutott eszembe, hogy a gyászbeszédek szoktak ilyenek.
Nem annak szántuk.
Hogy felmagasztalják az illetőt. De aranyos, igen. Sok tekintetben talán van benne igazság. Aztán a rosszat azt meg nem mondják, igen, vagy a kevésbé jó dolgaimat.
Azt említette az egyik hívet, hogy nagyon mélyen hisz a katolikus egyház tanításában, és ezért hiteles, amiket tanít. Hogyan alakult a te hited? Mi minden történt, hogy ezt lehessen mondani, hogy te nagyon mélyen hiszel? Hiszen nem lehetett ez mindig így.
Hát a hitem az érdekesen alakult, mert hogy anyai ágról egy vallásos családból származom, de anyukám, amikor megházasodott, hozzáment apukámhoz, aki egy vallását nem gyakorló, egyébként református családból származó valaki volt, és ez a kommunizmus ideje volt, anyukám is így elhagyta a hitét, elhagyta a vallás gyakorlatát, és engem ugyan megkereszteltek titokban, a Lepsényben, de semmiféle vallásos nevelést nem kaptam, és aztán 3 éves voltam, amikor elváltak a szüleim, és utána még további pár évbe beletelt, de aztán végül anyukám visszatért a templomba, és újra elkezdte gyakorolni a hitét, és ilyen módon én is általános iskola elején templom közelbe kerültem.
Édesanyád beszélt arról, hogy miért tért vissza a hitéhez?
Nagyon érdekes élmény volt. Ő érte egyrészt a nagyi, az ő anyukája rengeteget imádkozott. És aztán a szomszédnővel, a szomszédjával sétálgattak a Dunaparton, mert Dunaparton laktunk Nyergesújfalun, és ez a szomszédasszony ez azt mondta, valahogy a hit szóba került, és a szomszédasszony azt mondta, hogy persze ő is valahogy gyerekkorában valami köze volt ezekhez a dolgokhoz, de hát ő már azt se tudja, hogy kell keresztet vetni. Az anyukám pedig így ránéz, azt mondja, nem tudod, hogy kell keresztet vetni, hát így. És akkor megmutatta neki, és ezzel a mozdulattal visszatért az egyházhoz, vagy a hithez, vagy a vallásgyakorlathoz, Istenhez sokféleképpen meg lehet ezt fogalmazni, volt egy komoly gyónása, és aztán hát én is, mint csatolt állomány.
És akkor ott Nyergesújfalon minisztráltál, vagy hogy kezdődött?
Igen, és akkor elkezdtem minisztrálni, meg elkezdtem hittanra járni, akkor első áldozó lettem, és így formálódott a vallási életem, meg hát magam is elkezdtem aztán imádkozni. És hát ez úgy szépen alakult egész középiskolás koromig. Középiskolás koromban azért volt egy ilyen, mondjuk így eltávolodás. Nem teljes eltávolodás volt ez, tehát azért úgy misékre elmentem, meg néha gyónni is, de azért mégiscsak egy ilyen, szóval a felnőtt hitem még nem alakult ki, a gyerek hitem meg valószínű már kevés volt. És ami igazi nagy változást hozott, az így hitbeli szempontból, az vagy látványos változást, az a pápa látogatás volt 1991-ben, II. János Pál pápa jött Magyarországra, és a Népstadionban volt egy nagy ifjúsági találkozó, és arra elhívtak engem is, és én akkor mentem, a műszaki főiskolára jelentkeztem, és fölvettek oda, és Hát ezen a találkozón, ott a Népstadionban nagy hatással volt rám, hogy szemmel láthatólag normális fiatalok, 40 ezer fiatal körülbelül tud együtt imádkozni, énekelni, jól érzi magát. És na hát én ott eldöntöttem, nyilván volt ebben valami isteni kegyelem, vagy megérintettség, hogy ezentúl én jó keresztény leszek, és mindenkit szeretni fogok. Ez volt az elhatározásom. És hát ezzel az elhatározással mentem a civil főiskolára, és igyekeztem is komolyan venni ezt. Segítettem sokaknak, én műszaki középiskolába jöttem, tudtam rajzolni, már műszaki rajzokat volt, aki gimiből jött, annak nehezebb volt, vagy kitakarít, 8 ágyas fiúszobában laktam először kollégiumban, kitakarítottam az egész szobát, ami az addig előtte levő életemben nem volt rám jellemző, vagy mindenkinek vittem valami apró ajándékot, szóval így próbáltam szeretetben élni. Meg a vallásos életem is rendeződött, azért elkezdtem komolyan misére járni, egy ilyen ifjúsági gitáros misére, elkezdtem egy ilyen egyetemistáknak, főiskolásoknak tartott hittanra járni, piarista atya tartotta, vezette. Úgyhogy a hívő életem, a felnőtt hitem, vagy a felnőtt megtérésemnek volt ez az ideje. Tehát ott már így tudatosan a saját magam, nem azért, mert anyukám milyen volt, vagy mit tudom én, milyen vallásos nevelést kaptam, nyilván ez mögötte volt az én történetemnek, de hogy ott volt egy saját személyes döntésem a hit mellett, Isten mellett.
És hogyan lettél pap?
Az ezután jött, hogy ugye civil főiskolára jártam, amit nagyon szerettem, és jól is éreztem magamot, de valami nyugtalanított belülről, amit így nem tudtam nagyon megfogalmazni, hogy ez pontosan mi. És egyszer imádkoztam egy vasárnapi mise végén. Az emberek már mentek ki a templomból, és imádkoztam, hogy most már valami legyen. De nem volt ez egy ilyen nagyon konkrétan megfogalmazott szép ima, hanem inkább egy ilyen, hát ilyen belső nyüglődés. Sok egy nagy-nagy békesség lett bennem, egy nagy-nagy belső nyugalom, és ebben a belső ilyen nagy békességben egy ilyen, hát egy hang szólalt meg belőlem, ilyen külső hang volt ez, hogy legyél pap. És hát ez engem nagyon meglepett, és nem gondoltam én arra régebben, hogy pap legyek, és menekültem is egy ideig, volt egy barátnőm is utána, de aztán körülbelül egy olyan 3/4 évvel később csak nem hagyott nyugodni ez az egész gondolat, valahogy az volt bennem, hogy nekem papnak kéne lenni, és aztán egy olyan bő 3/4 évvel később elmentem gyónni, és ott egy atya segítségével ezt átbeszéltük, és addigra már nyilván nagyon forrt bennem ez az egész, és ott ki is tudtam mondani egy őszinte szívvel azt, hogy pap leszek. És ott megszületett bennem ez a döntés. Aztán diplomáztam még ott a műszaki főiskolán 94-ben, és aztán Esztergomban teológián tanultam 6 évig, ahogy ezt tenni
lenni
kell.
Szokott.
Igen. És 2000-ben szenteltek pappá.
Igen, és akkor káplán lettél?
Igen, hát elsőre káplán lettem Pesszent Lőrincen, Varjú Imre atya mellett a lőrinci főplébánián, amit nagyon szerettem, és nagy ilyen ifjúsági élet volt, amit már előtte is fontos volt nekem, még a szeminárium előtt jártam egy ilyen katolikus ifjúsági vezető képzőre, a Hajszolóra, ami nekem nagyon nagy közösségi élményt, meg hitbeli megerősítést adott, és szerettem is, káplánként meg is tehettem, hogy sokat törődtem, meg foglalkoztam az ifjúsággal, meg táborokba mentünk, meg közösségi programokat szerveztünk, és egy szép időszaka volt ez ott a kápláni éveknek.
És a hitéletet hogyan alakult? Érezted azt, hogy ez most már az a mély, ez az igazi?
Hát azért azt gondolom, hogy ebben sosem lehet tökéletesnek lenni, most is alakulok ebben, és hát ami akkoriban egy papnak klasszikusan ilyen alap imádságos mód az a zsolozsma, azt azért akkoriban is úgy igen nagy százalékkal ténylegesen mondtam. Nem mindig voltam benne 100% jelen, ez most is így van egyébként, hogy van, amikor zsolozsmázom, és akkor van olyan, hogy elmondok egy zsoltárt, és azon nem tudom, hogy ezt elmondtam-e, vagy nem.
És főleg, ha reggel imádkozik az ember, akkor előfordulnak.
Érdekes, hogy reggel jobban.
Igen?
Inkább este, amikor kómás vagyok már, és sok marad mondjuk estére, akkor van ez. Reggelente mostanában viszonylag régebb óta tartok egy ilyen fél óra, 3/4 óra csöndet. Tehát fölkelek, és akkor nem kelek teljesen föl, hanem csak bekuporodok a sarokba az ágyamba, és akkor már nem nagyon alszom vissza. És ott van egy ilyen kis csönd meg ima, ez így egy a mostani ima módomban egy nagyon fontos rész, ez egy fél óra, háromnegyed óra. Picit a napot is átgondolom, meg akik fontosak, vagy jobban úgy elül vannak a gondolataimban, azokért imádkozom. Ez szokott lenni. És akkor hát a zsolozsmát meg úgy napközben imádkozgatom. Van, amikor egyedül, legtöbbször egyedül, de van, hogy a diakonus atyával, vagy ma reggel például papi reggeli volt, ilyen közös voltunk, 10 papok néha, vagy szerdánként szokott ilyen lenni, és akkor ott együtt imádkozunk.
Folytassuk az életedet, aztán plébános lettél?
Igen, Szemeredtelepen lettem plébános, szintén Pesszentlőrincen van 7 év, és hát ez is egy szép időszak volt, bár az elején nehéz volt, mert egy nagyon eleven közösségből a főplébániáról mentem a szemeretelepi plébániára, de aztán idővel kialakult sok minden ott is, sok csoport, hát különféle közösségek, férfi kör, meg katekumenátus, meg bibliaóra, meg rózsafűzéres kis tizedes kör, akkor ifjúsági csapatok, meg táborok, szóval, hogy úgy lassacskán otthon éreztem magam, bár volt egy nehéz része ennek, annak személyes ilyen krízisbeli okai is voltak, és...
Lehet erről beszélni? És
több részből tevődött ez össze, az egyik egy ilyen egyedül léttel kapcsolatos, vagy magánnyal kapcsolatos nehézség volt, mert hogy a főplébánián ott sokan pap szempontból is többen voltunk, meg mondom, hogy a csoportok is, és akkor oda kerültem Szemerére, és ott meg sok szempontból legobszorúbb első időben egyedül voltam, és volt ennek egy ilyen személyes hitbeli nehézsége is, amit most nem részleteznék, de hogy az egy ilyen küzdelmesebb időszak volt.
Mégis aztán, amikor onnan eljöttél, áthelyeztek, akkor ajándékba egy tandemugrást kaptál tőlük, hogy ezek szerint jól tudták, hogy mire vágysz, milyen volt.
Ja, az nagyon aranyos volt, egy sok ajándékot kaptam, de hogy gondolták, gondolom többen azt, hogy talán nem egy, tudom én, újabb egy tárgy az, ami passzolna, hanem mindig is szerettem hát így a különféle sportokat, bár nem a profi sportoló, de mondjuk a falmászás, sziklamászás az egy ilyen számomra kikapcsolódós mozgásforma, meg a túrázás is. És akkor gondolták, az vicces, hogy a magasságt ugye nem félek, ugye a falmászásban ott az problémás, ha valakinek tériszonya lenne, és akkor gondolták, hogy vicces, hogyha 3000 méterről kiugorhatok egy tőernyővel, és tényleg jó is volt, élveztem.
Látható ez a felvétel az interneten, ahogy kiugrasz, és az utolsó filmkockán már nem látszik, hogy téged hogyan fogadnak, csak annyi látszik, hogy mikor földet érsz, akkor ott van valahol a háttérben egy tömeg. Mit mondtak akkor, vagy mi történt?
Ez meglepetés volt, tehát ugye nem tudtam, hogy ők ott lesznek, hanem Dunaújvárosban volt ez a tandemugrás, és akkor elmentem, beváltottam ezt a vouchert, és akkor felmentünk a repülővel, az azért egy jó idő, amíg az ember fölér 3000 méterre, vagy 4000-re, most nem is tudom, hogy 3 vagy 4000 volt, és aztán az ugrás az nem olyan hosszú, de mire leértem, addigra ott voltak a plébániáról jó sokan, és mert hogy ők adták ajándékba ezt, és ez számomra meglepő volt, és aztán hát ott örömködtünk, szóval, hogy vicces volt az úgy együtt.
Igen, és azután, bocsánat, még Pest Erzsébetet, hogy kérdezzem meg, hogy hogyan kezdődött ez a sziklomászás dolog, hát, a falmászás?
Legelőször még gyerekkoromban másztam egyszer falat a Gerecse szikláin. Egy nyergesújfalui barátomnak egy barátja az akkor már falat mászott rendesen, tehát hogy kötéllel, és valahogyan oda keveredtünk mi is, és én is kipróbálhattam. De aztán ugye ebből nem lett úgy semmi. Igazán elkezdeni komolyabban falat mászni papként. Már a papságom elején kezdtem, meg a magas hegyeket is, tehát ott a régi, a legelső plébániámon ott volt egy férfi, a házi orvosom egyébként, aki nagyon sok tábort, meg túrát, meg magas hegyi kirándulást is szervezett, és de a magas hegyen vele voltam először, már így mondjuk 2500 méter rend minimum, és aztán magasabbra is. Úgyhogy valahogy így kezdődött. aztán végeztem, de az már csak pár évvel ezelőtt volt, nem is olyan régen, egy rendes sziklamászó tanfolyamot is azért, hogy hogy ennek van egy biztonsági oldala, az egész játék, ha szabad így mondani, az arról szól, hogy meg a tanfolyam is, hogy hogy ne ölje meg magát az ember.
Tehát, hogy ez tud, megnyugtató.
Hogy, igen, tehát hogy vannak ennek szabályai, amiket nyilván részben tudtam, de ez egy ilyen tanfolyamon jól belesújkolják az emberbe, hogy mit igen és mit nem.
És kikkel szoktál mászni?
A falmászás egy páros dolog, úgyhogy mászó párjaim vannak, akikkel megyek, és hát ez változó, tehát hogy van egy-kettő stabil mászópárom, akivel most a leggyakrabban megyek, az egy testnevelési egyetemista, most végez már, és hát olyan valaki kell, aki napközben ráér, mondjuk így, mert az esti sáv az egy foglalt dolog, az egy egyetemista tud lenni, vagy egy olyan valaki, másztam papokkal is, aki napközben szabaddá tudja tenni magát pár órára. Van egy kedves ismerősöm, vele is egyszer-kétszer voltam, már ő mentőtiszt, mentőorvos, neki is össze-vissza van a beosztása, és akkor így össze lehet hozni. Azért, mert este ugye, amikor normális ember ráér, egy pap nem ér rá, legalábbis én. Tehát csoportok vannak, meg emberek jönnek a plébánia, tehát délután 5-től való sáv egy plébános életében, vagy pap életében este, mondjuk így 9-10-ig az a sűrű sáv. Az a legfoglaltabb sáv. Plébániai katekézisek vannak, csoportok vannak, gyerekek, felnőttek, mindenféle dolog.
Kell, hogy hívő legyen a mászópárod?
Hát csak hívőkkel mászok. Tehát a saját baráti körből nem kéne egyébként. A bizalom az fontos. Tehát hogy ez ugye egy olyan dolog, hogy végső soron mászás alatt a másik biztosít, tehát ha elengedem a falat, ő fog meg. A kötélen keresztül nyilván megvan ennek a technikája, de a végén ő ereszt le. A fal tetején a dolog az annyival, hogy elengedem a falat, hátradőlök, és hiszek abban, hogy a másik nem ejt le.
Igaz az, hogy ott a magas hegyekben Isten élményeket lehet átélni?
Hát nem tudom, szép. Nekem nem volt olyan nagyon extra Isten élményem, tehát hogy azt nem mondanám, hogy ez valami nagyon kitüntetett hely lenne számomra, de valamit meg lehet élni a teremtett világ szépségéből, ami Istent tükrözi. Az ember kicsiségéből is, természet erőiből, amik nagyon nagyok tudnak lenni, minél magasabb hegyre megy az ember, azért annál kiszolgáltatottabbá válik ennek, az objektív dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni, annál nagyobb hatásúak lehetnek, és szeretem. Tehát számomra egy ilyen kikapcsolódás, miséztem már mondjuk 2000 méter magasan a hóban is, de külön ilyen nagyon extra istenélményt nem tudok. Bár érdekes, hogy a szentelési képeim, amikor pappá szentelik az embert, akkor ilyen, hát szokott ilyen emlékképet kiadni, és van olyan, ami mondjuk számomra is, ami így Krisztust ábrázolja, de egy jó néhány olyan képen van, ami ilyen természeti kép, és az egyik például egy olyan kép, ami az életemben először a magas Tátra csúcsán egy nagyon szép fényjelenség. És azt tettem rá, tehát hogy valami fajta köze Istenhez van. Jézus is szerette a hegyeket. Hegyi beszédre gondoljunk, táborhegyi jelenésre, meg az életének fontos eseményei, akár a Golgota is egy szikla tetején volt.
Az életednek egy időszakában repülőtéri lelkész is voltál, ezt miért vállaltad?
Hát ez úgy történt, hogy a Harjú Imre atya, aki az első plébánosom volt, ő volt a repülőtéri lelkész, és ő szerette volna már átadni ezt a funkciót, és így kerültem én bele ebbe. Hát ez egy érdekes dolog volt, időnként jártam ilyen repülőtéri lelkészi konferenciákra, volt ennek két világszövetsége, egy katolikus reptéri lelkészek szövetsége, meg egy ilyen ökumenikus is, és hát érdekes volt belelátni abba, hogy hogyan működnek a reptéri lelkészségek világszerte.
De mit csinál egy reptéri lelkész?
De van, ahol főállásunk, tehát a Fiumicinon például Olaszországban, ott akkoriban, most nem tudom mi a helyzet, akkor volt egy külön kinevezett főállású katolikus pap, aki csak a reptérért volt úgymond felelős. Ott rendes kis templom, hát egy ilyen nagyobb méretű kápolna van magán a reptéren, rendes miserendel, mehetnek oda a dolgozók, betérhetnek oda a hozzátartozó kísérők, aki valakiért megy ki a reptére, vagy az utas is maga. A reptére nem liturgiára mennek az emberek, ez fontos, viszont nagyon sokan szeretnek bemenni imádkozni egy reptéri kápolnába. Ha tudják, hogy az van, tudják, hogy lehetőség, és ott elcsendesedni. A reptéri lelkészségnek lehet egy fontos feladata a dolgozókkal való missziós munka. Ha valaki főállású, akkor erre nyilván több ideje, energiája is van. De hát a reptéren, a Ferihegyen is volt keresztelő is, ha jól tudom, esküvő is, még Imre atya idejében, vagy a református kollega, hogy sokkal többet volt kint. Nekem ez csak a papi főmunkám mellett volt egy szál. Több rétű a feladat.
Miért hagytad abba?
Nem tudtam úgy csinálni, ahogyan azt jó lett volna, nem volt rá időm, tehát aztán átkerültem Erzsébetre, és messzebb is lett a reptér, ugye Szemereteleptől nagyon közel volt, és hát úgy éreztem, hogy nem az én, igazán nem az én műfajom ez, vagy nagyon sokat ott kellene lenni, az meg nem megy, tehát a fő csapás iránynak a plébánosságot érzem magam életébe, és aztán így elbúcsúztam ettől a szolgálattól.
Nem volt nehéz eljönni Szemereteleptről, végre kialakult valami, és akkor áthelyeztek Pesterzsébetre?
Részben igen, részben nem. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy eljövök. Tehát egy váratlan megkeresés volt ez a bíboros úr részéről. Itt nyugdíjba ment egy atya Erzsébeten, és kerestek egy papot, aki nagyjából, aki már nem kezdő, mondjuk így van valamennyi tapasztalata, de nem is idős véletőleg, még sokáig tudja aktívan végezni a feladatát, és hát ebbe a kategóriába én is beleestem, és mondjuk így engem dobott a gép, vagy nem tudom.
Tehát azért valami csoda csak történt, hogy most már 600-700 ember jár a Pest Erzsébeti templomba, és ez nem volt jellemző arra az időszakra, mielőtt te ide kerültél, vagy oda kerültél?
Ja, hát akkor is voltak azért emberek, nyilván egy más műfaj az, amit egy fiatalabb pap tud képviselni. Talán így a családosok, a gyerekek, fiatalok számában látszik egy jelentősebb változás, de hogy nem akarom lebecsülni az elődöknek a munkáját vagy szolgálatát, kétségkívül többen vagyunk, az jó. És hogy talán a közösségnek az összetétele is egy, mondjuk így egészségesebb irányba mozdul. Nem az időseket akarom lebecsülni, nagyon nagy érték ez, csak gond az, hogy így előrekszik egy templom. És hogy nagyon sok idős is ezt teljesen jól látja, sokan járnak a tízes misére idősebbek is, annak ellenére, hogy időnként van azért hangzavar, meg gyereksírás, meg ilyenek. Van, akit ez persze zavar, és akkor inkább jön olyan misére, ami csöndesebb, de hál' Istennek meg tudjuk ezt még tenni.
Meddig tud egy közösség fejlődni? Meddig tart ez a felszálló ág?
Ez egy jó kérdés. Mindig lehetnek így nehézségek vagy krízisek, de azt gondolom még van hely a templomban. A tízesen ott eléggé tele vagyunk, de hogy a misszió lehetősége szinte korlátlan, tehát a Szentléleknek nem gondolom, hogy határt kell szabni ebben.
Beszéljünk még a legutóbbi sikerről, a közösségi házról. Ez hogyan jött ez az ötlet?
Pont az indikálta a dolgot, hogy egyre többen lettünk, meg így a közösségek is egyre többen lettek, már a nagy templomi közösségen belül a kisebb közösségekre gondolok most, és hogy hát nincsen tér, tehát a plébánián ott a legnagyobb termünkben mondjuk hát ilyen 20-30 ember, a 30 az már úgy eléggé a teteje.
Igen, és ez leginkább a plébánia ebédlője.
Igen, ez a befogadó képesség, és hát sokszor ennél sokkal nagyobb térre lenne szükség. És akkor 2016-ban van egy mecénásunk, az Otto Losonczi Otto, vele beszélgettünk erről, és ő mondta, hogy bevállalja a szerkezetkész állapotig való elvitelét a háznak, a lépítését a háznak, és akkor én ezzel az ajánlattal mentem a bíboros úrhoz, hogy mi fel tudunk szerkezetkész állapotig húzni egy házat, a plébánia be tudja nyílászározni, volt még egy vállalkozó, aki a betont adta, mi el tudjuk idáig vinni a projektet, ez körülbelül egy 40-50 százalékos készültség, a másik felét adja-e, az egyházmegye tudja-e adni. És a bíboros úr erre rábólintott. Most ott tartunk, hogy a közösségi ház kész, berendezés nélkül, vagy kevés berendezéssel, de már gyakorlatilag a használatba vételi engedélyezése zajlik, hála Istennek, úgyhogy lesz nagy terünk.
Neked mi a titkod, hogyan tudod elfogadni, szeretni azt a sok-sok embert, aki a plébániádon megfordul? Ilyen több száznyi emberrel kontaktust teremteni, hát nem lehet könnyű.
Hát nem is tudok mindenkivel valószínű. Meg azt gondolom, hogy viszonylag toleráns vagyok, lehet ilyet mondani, mert valahogy magamból talán kiindulva, hogy tudom a magam bűneit, meg a magam gyengeségét, meg az, hogy tényleg nem vagyunk így egyformák, hogy valahol a dolog mélye az mégiscsak az, hogy Istent keressük, hogy Krisztushoz tartozunk, ez valahol egy alap, aztán, hogy ki milyen fajta, úgy egyébként, vagy mi az, ami számára fontos, vagy mit tudom én, milyen politikai beállítottsága van, vagy ilyenek, ez számomra ilyen kicsit másodlagosabb történet. És mondjuk emberi síkon tudunk együtt lenni, hogyha, főleg ha már a hitbeli alapok kezdenek azonosak lenni, akkor a többi már bizonyos értelemben másodlagos.
Czap Zsolt atyával, a Kispest Pesterzsébeti kerület esperesével és a Budapest Pesterzsébeti Szent Erzsébet főplébánia plébánosával Pél Gabriella beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.